Kedves hallgatóink, 25 pontos intézkedési tervet készítettek Sátoraljaújhelyen a takarékos energiafelhasználás érdekében. Azt vizsgálták a városatyák, az intézmény vezetők és a szakemberek, hogyan lehet az alternatív energiaforrásokra átállni, és feltérképezték azt is, hogy az intézményeken belül hogyan tudnak összevonásokkal és szerűsítésekkel takarékoskodni. A részletekről Dankó Dénes alpolgármestert hallják, a riporter Jeszter Beáta.
Elkészült az a 25 pontból álló intézkedési terv, amelyet a város az energiaválság miatt alkotott meg, vagy hozott létre, és tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan tudunk takarékoskodni, hogy hogyan tudjuk túlélni a ránk következő időszakot. Mit tartalmaz ez a rendelet?
25 pontba szedtük össze azokat a területeit a városnak, ahol a mi meglátásunk szerint takarékosság érhető el. Ez egy nagyon szerteágazó csomag. Vizsgáltuk, hogy melyik azok az intézmények, amit a legrövidebb időn belül át lehet állítani valamilyen alternatív energia forrása fűtés tekintetében. Vizsgáltuk azt, hogy a napelemek számát hogyan tudjuk növelni, mi az, amit saját forrásból meg tudunk lépni, mi az, amihez mindenféleképpen külső forrás van szükség. És néztük, hogy intézményeinken belül hogyan tudunk takarékoskodni irodák összevonásával, épületrészek fűtésének a kizárása vagy temperálással. Vannak olyan épületeink, amit adott esetben teljesen ki tudunk üríteni, tudjuk-e összevonni például a konyháinkat, hiszen a város több területén több konyhában megy főzés, bölcsődei, óvodai, általános iskolai, szociális területeken, és azt a 25 pontot feladatként kiadtuk felelősöknek. Ennek lejárt a határidő az elmúlt héten. Beérkeztek az adott felelősöktől, az jellemzően intézményvezetőktől az ő meglátásaik. Most tartunk ott, hogy a kollégák egy összegző anyagot készítenek belőle, aminek a elkészült-e, ez pont a mai nap. Úgyhogy holnap délutánra hívott össze polgármester úr egy egyeztetést a önkormányzat vezetése és a hivatal vezetése között, ahol áttekintjük ezt a 25 pontot, áttekintjük a felelősök által rájuk adott válaszokat, és előjáróban már mondhatom, hogy lesznek olyan válaszok, amelyeket el fogunk fogadni, amit jóvá fogunk hagyni, és lesznek olyan válaszok, amire én már most biztosan tudom, hogy nemleges lesz az önkormányzatnak az álláspontja, és arra fogjuk kérni az intézményvezetőket, hogy még dolgozzanak rajta, mert nem megfelelő az a fajta megoldási javaslat, amivel ők álltak elő. Nagyon összetett a téma, de igazán három nagy területre lehet bontani. Az egyik, hogy hogyan tudunk energiahatékonysági beruházásokat tenni, ahogy említettem, a hőszivattyúsrendszer telepítése, faelgázosító kazán telepítése, napelemek telepítése adott épületekre, ez egy nagyon nagy csokor. A másik kimondottan a napenergia irányába megy, azt vizsgáljuk, hogy mi van, hogyha egy nagyobb teljesítményű napelem parkot létesít a város, hogyan tudjuk azt elérni, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk felhasználni az itt előállított villamosenergiát. Jelen pillanatban a mi elképzelésünknek még jogszabályi akadályai is vannak, de tudjuk, hogy velük párhuzamosan a kormány is dolgozik azon, hogy hogyan lehet az zöld energiát még hatékonyabban felhasználni adott esetben az önkormányzatok esetére. És a harmadik nagy csomag pedig a hogyan tudunk takarékoskodni, hogy ezt magunkon is kezdjük, mint önkormányzat, hiszen a polgármesteri hivatalban múlt héten már volt egy összdolgozó értekezlet, ahol elhangzott, hogy korlátozni fogjuk a fűtését az épületnek, vizsgáljuk amúgy azt, hogy hogyan lehet például távhőrendszerre rátenni a polgármesteri hivatal épületét, hogy a gáz felhasználással spórolni tudjunk, hogyan tudjuk egy épület szárnyat kiüríteni, úgyhogy jó példával akarunk előjárni, hogy bizony saját magunkon kezdjük, de nagyon fontos, hogy erről sokat beszéljünk, és belássa mindenki, hogy más idők következnek, és ami ugye egy család esetében megvan, hogy az átlag fogyasztási, akár gáz, akár villamos energia tekintetében a rezsi védelmi intézkedések védik a családokat, ugye a közületeknél ez nincsen meg, éppen ezért nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan tudunk a legköltséghatékonyabban működni, és ilyenkor rögtön felerősödnek azok a kritikák, ugye ezt mi is meghallgattuk most már a testületülésen önkormányzati képviselőktől, hogy nem ezt ígérték a kampányba, meg hogy nem erről volt szó. Hát azért azt el kell mondani, hogy a világban egy olyan változás megy végbe, ami mellett mi sem állhatunk tétlenül. Tehát akár országos, akár regionális, megyei, helyi szinten is le kell képezni mindenkinek azt a feladatot, amit ő el tud a saját munkájába végezni. És az önkormányzat általa fenntartott intézményekben tud olyan lépéseket tenni, amik összességében hozzá fognak járulni ahhoz, hogy talán az ország egy kicsit jobban át tudja vészelni ezt az időszakot. Én azt gondolom, hogy most pont arra van szükség, hogy mindenki egy picikét változtasson a szokásain. Nagyon kellemes, kényelmes életet éltünk mostanáig, és én nagyon bízom benne, hogy vissza fog térni. Tehát nem arra kell szerintem berendezkedni, hogy hosszú évekig nélkülözés lesz mondjuk az energiahordozók tekintetében, de nagyon fontos azt is kijelenteni, hogy változtatni kell a fogyasztói szokásainkon, mert most egy nagyon komoly leckét kap mindenki abból, hogy a világ erőforrásai végesek, és bizony a kényelmes életünk mellett azért arra is oda kell figyelni, hogy mi van akkor, ha történik valami. Ilyen szempontból nem mondom, hogy jó iskola példa, mert jónak egyáltalán nem mondható, de egy intőjel, hogy egy picit másként álljunk mi magunk az intézmény hálózatunk üzemeltetéséhez, és a saját életünkbe mondjuk a családunk fogyasztási szokásaihoz is.
Azt hiszem, hogy ennek a következménye az a két gondolat, amely minden ember fejében megfordul, hogy vajon lesz-e bezárás, intézménybezárás, illetve létszámleépítés.
Intézményt a klasszikus értelembe vett módon nem szeretnénk bezárni, épület részeket tervezünk bezárni, vagy például a művelődési központ a téli hónapokban igencsak csökkentett üzemmódban fog működni, ez azt jelenti, hogy nem nagyon lesznek benne előadások, ugye a kollégák dolgozni fognak az irodákban, de csak és annyi területet fogunk fűteni, ami az ő munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges. Vizsgáljuk, hogy hogyan lehet bizonyos munkafeladatokat vagy részfeladatokat a hivatal esetében is mondjuk home office-ban ellátni. Úgyhogy ilyen típusú, inkább azt mondom, korlátozások vagy részleges kiürítések lesznek. Mi szeretnénk a polgármester hivatal áll épület szárnyát teljes egészébe kiüríteni és letemperálni az egész épületet. Ez az a jár, hogy irodákat fogunk összevonni, és lehet, hogy egy nagyobb alapterületű irodába eddig hárman ültek, és most hatan fognak benne ülni, tehát hogy ilyen megoldásokra gondolunk. Létszámleépítésbe nem gondolkozunk. Azt szeretnénk, hogyha ez a létszámkeret, amivel bír most az önkormányzat és intézményei, ez tovább is fennmaradjon, de észszerű módon használjuk az emberi erőforrásokat, főként a téli fűtési szezon idején.
Az elmúlt héten ünnepelte fényesen Sátoraljaújhely városa nyilvánításának 761. évfordulóját. A város napja a díszünnepség koronázta meg ezt az egész hetes ünnepség sorozatot, ahol átadták a közmegbecsülés és a Bodapál sportdíjakat. Sportemberek, méhész, vállalkozó és fotós, kulturális szakember kapta ezeket az elismeréseket az idén.
Valóban így van, és nagy örömünkre szolgált, hogy átadhattuk ezeket a díjakat. Ez minden éven ugye fontos egy település életében. Ugye mi négy csokorra bontjuk a díjainkat, ugye a pedagógus napra szokott lenni a nevelői díj, a szemmelvesz naphoz igazodik a egészségügyi díjunk, és akkor a két másik ilyen csokorra a városnapja, amikor a említett díjakat adjuk át, és majd október 23-a, amikor a Pro-Urbe közszolgálati és díszpolgári címekről fogunk majd dönteni, illetve a döntés már megszületett, de ezek a díjakat akkor fogjuk átadni. Idén valóban egy nem itt született, de ide vetődött kultúrás szakember kapott közmegbecsülés díjat Szigeti Sándor személyébe. Sanyit szerintem senkinek nem kell bemutatni, hiszen gyakorlatilag a 90-es évek kezdetétől fogva a város különféle kulturális intézményeiben tevékenykedett, és rengeteget fotózott. Nagyon sok rendezvényfotó, nagyon sok fotókiáltás fűződik a nevéhez, úgyhogy abszolút jó helyre ment, azt gondolom, ez a díj. És a másik díjazottunk egy fiatal ember, akinek a példája azt gondolom sokak számára utat jelölhet ki, hogy hogyan válik valaki elkötelezett mezőgazdaság úgy, hogy mondjuk vizuális kultúra és rajzakon végez a főiskolán, de hogyha valaki gyerekkorában megérintett, vagy fiatalkorában megérintett a természetközeliség, akkor hogyan tudja nagyon szorgos, és hosszú és alázatos munkával elérni azt, hogy egy hobbinak indult valamiből egy megélhetési forrás legyen, immár nem is egy, hanem két család számára is. Teplicki Balázs méhészkedéssel kezdett el foglalkozni, és a saját mézeit ő maga csomagolt, árusította, vásárok járt vele, tehát itt az audiovizuális látásmódja előtérbe került, hiszen nem csak arról volt szó, hogy befűtés üvegekbe árult a mézet, hanem egy nagyon szép dizájnt is kitalált neki, és ezzel egyre sikeresebb és sikeresebb lett. Majd pedig, ahogy a méltatásban is elhangzott, egy ismerőse egyszer megkérdezte tőle, hogy nem akar-e egy tehenet. Hát Balázs igent mondott a felhívásra, és ez mostanára oda jutott, hogy a méz üzletág mellett egy nagyon jó teljes üzletág is kinőtte magát a családi vállalkozásból, és bizony kitűnő minőségű sajtokkal örvendezteti meg a térség fogyasztóit. Egyre több étteremben van ott, nagyon sok vásáron jelenik meg, és azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos, hogy egy fiatalember kapott közmegbecsülés díjat, mert a kor önmagában ez nem érdem, hanem egy állapot, de azért azt el kell mondani, az ilyen díjakat általában idősebb emberek szokták megkapni, akik mögött hosszabb életút áll, és az, hogy Balázs megkapta a közmegbecsülés díját, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó döntést hozott az önkormányzat, mert bizony vannak olyan fiatal tehetséges emberek, akik már fiatal koruk derekára is egy olyan teljesítményt tudnak felmutatni, ami megsüvegendő, ezt ismerte el az önkormányzata közmegbecsülés díj adományozásával. A dr. Bodapál sportdíj esetében két ember kapott, de azt kell mondjam, hogy egy szakág, hiszen kosárlabdázókról van szó. Móré Csaba a szlovák iskolában dolgozik, amióta pedagógus végzettséget szerzett, mindenféle szabadidős és sportprogramokat szervez, és nagyon régóta foglalkozik kosárlabdával. A különféle iskolai bajnokságokban nagyon komoly eredményeket értek el az ő kosarasai, és most már évek óta együttműködik a DVTK kosárlabda csapatával az utánpótlás nevelésben. A másik, Halász Tibor pedig 20 éve érintett az újhelyi kosárlabda, vagy inkább azt mondom, a zempléni kosárlabda esetében, hiszen ő játszott a Sárospataki főiskola kosárlabda csapatába is, de 20 éve edzőként az STK kosárlabda szakosztályának vezetője, sokáig aktív játékosa is, ma is nagy szívvel és lélekkel játszik, és mind a ketten a saját korosztályaikban hatalmas munkát végeztek az elmúlt időszakban, ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy ebben az évben a sportdíjat két személynek adja ki, de végül mégiscsak egy sportágat díjaz ezzel az elismeréssel.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és további kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, 25 pontos intézkedési tervet készítettek Sátoraljaújhelyen a takarékos energiafelhasználás érdekében. A részletekről Dankó Dénes alpolgármestert hallották, a riporter Jászter Beáta volt.